Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Ez nem valami jó kezdés, már nem a szöveg, hanem a hangom. Már többen tudjátok, hogy egész évben ugyan elkerült minden ilyenfajta betegség, se a influenza járvány nem ért el, se egy megfázás. Erre éppen ma éjszaka egy torokfájás, torokgyulladás kezdődött. Már januárban meghívott Tóth Sándor lelkipásztor testvére erre a mai napra, a mai szolgálatra, amit hálásan köszönök. És hát akkor még nem gondoltam, hogy ilyen nehézségek adódnak. Aztán az egyik kedves fiatal házaspár megkeresett, hogy vállaljam a gyermekbemutatás szolgáltát a Szappanos utcai gyülekezetben, hiszen én szolgáltam a mennyegzőjükön is. Hát jó örömmel, természetesen a sok szál, ami összeköt bennünket, de délelőtt. De ha már kiderült, hogy ott leszek, akkor Dobos Péter testvér írt egy e-mailt, hogy akkor meg föl is hívott telefonon, akkor már prédikáljak is. Hát jó, hát a szolgálat az fontos, bár az utóbbi időben igyekszem arra, hogy lehetőleg legyen egy nap, hiszen az embernek figyelni kell arra, hogy ugyan a lélek kész, de a test nem mindig, de azt is Isten meg tudja adni. Így aztán fölhívtam reggel a liturgus testvért, hogy ez a helyzet, és legyen készen, hogy adott esetben belépjen helyettem, vagy folytassa, ha én abba hagyom. Ő aztán elmondta, hogy nagyon őszintén imádkozott, és ezt el is hiszem, hogy ne neki kelljen szolgálni, hanem azért csak tudjam elmondani végig az ige hirdetést. És Tóth Sándor testvér is mindjárt azt ajánlotta föl, amikor fölhívtam, hogy ezt fog imádkozni, és köszönöm neki és a többieknek is. Most már abban bízom és reménykedem, hogy valóban Isten megadja, hogy el tudja mondani végig azt az üzenetet, amelyet szívemre helyezett a mai napra. Most azzal kezdeném, hogy egy kislány meglátott egy szomorú szemű öszvért. Oda ment hozzá, és azt mondta, hogy megértelek, az én nagynéném is vallásos. Hála Istennek, itt nem a szomorú szemű öszvérek gyülekezetében vagyok, mert ha ide jövök, akkor mindig az öröm, a derű, a vidámság ragyog az arcokon, a szeretet hatja át ezt a közösséget, és ezért Istennek nagyon hálás vagyok. És itt még a komolyság sem komorság, mert a szentségre való, a szent életre való törekvés mutatkozik meg. Úgyhogy, mint mindig is mondom, örömmel jövök ide hozzátok, közétek. Jó itt lenni, együtt magasztalni az Urat, együtt hallani az ő igének az üzenetét, együtt imádkozni, és átélni azt, hogy a közösségetek valóban a szeretet, a szentség, az egység, a hűség kiábrázolására törekszik. És most arról szólok, hogy mi is az az áhítat, vagy vezérfonal. Vannak itt talán néhányan, akik ezt hallották, vagy ismerik a mi eleink gyakorlatából. Amikor én fölnőttem, akkor vezérfonal volt, ami azt jelenti, hogy minden napra volt ige reggel és estére, illetve vasárnaponként is délelőtt és délután. Az áhítat változott, amikor magyarázat is van hozzá, amit az egyházunk adott ki. És esténként édesapám összegyűjtötte a családot, olvasott az igéből, énekeltünk és imádkoztunk, akkor még letérdelve a szék mellett. És aztán én magam is elkezdtem önállóan is olvasni az igét a vezérfonal szerint. De aztán tovább is olvastam az egész részt, mert olyan megragadó volt maga az ige, már alsó tagozatos koromban, vagy másrészt a történelmi érdeklődésem is megmutatkozott, mert aztán végigolvastam a Bírák könyvét, Királyok, Krónikák, Sámuel és a többi. De azért ebben az a jó, hogy az ember megismerkedik Isten igével, olvassa, hallja az Isten tiszteleteken, és egyre inkább és inkább többet és többet megtud belőle. De a lényeg az, hogy ebből ige szerint élet legyen, megtérés, odaszállás és ige szerint élet. Valamikor a mi eleink úgy mentek a Isten tisztelt, hogy vitték a Bibliájukat, az énekeskönyvüket, és legtöbbször ezt a bizonyos vezérfonalat is, hiszen a Biblia olvasáskor mindenki tartotta a kezébe a sajátját, és figyelemmel kísérte. Éneklésnél mindenkinek volt saját énekes, sőt, meg a gyülekezetben is volt, hogyha vendégek jönnek, ők is kapjanak, vagy a jött vendég, akkor mellette ülnek is oda tartotta. És ugye az a gyakorlat volt, hogy akkor a vezérfonal szerint haladt a ige tanulmányozás a gyülekezetben. De a mi baptista közösségünkben mindig is megvolt az a bizonyosság, hogy a Szentlélek vezetésének engedni kell, hogyha másképp indított az ige hirdetőt, akkor eltérhetett tőle. És ez ünnepi alkalmakon is így volt, de bármikor lehetett így. És itt nem a formaság a lényeg, hogy most okos telefonról lehet olvasni az igét, vagy ki van vetítve az ének, mert minden forma hordozója egy tartalomnak, és a tartalom a lényeg, és hogy az élő legyen, és az a tartalom a megfelelő formát találja meg. Mindig ott a veszély azonban, hogy a kiüresedés, a rutin, a formalizmus fenyeget. Ezért kell újra és újra odaszánni magunkat, nap mint nap, megújuló hűséggel, engedelmességgel, mert akkor ez a tartalom, ez valós lesz, és a hozzávaló forma az segíteni fogja. Sokszor vizsgáztam az egyetemben, mert sok vizsga van. Most is emlékszem dr. Horváth Tibor tanár úrra. Kiúztam a tétet, és már fél órára beszéltem. És azt mondja, hogy mikor fogok rátérni a konkrét témát. Mondom, ez még a bevezető. Úgyhogy most még a bevezetőnél tartok. És mindezt azért mondtam el, mert most a Szappanos utcán a vezérfonal szerint, az áhítat szerint haladunk. Van egy olyan gyakorlat, és ez, én úgy gondolom, hogy sok jó segítség és üzenet van ezáltal is, hogy karácsony és húsvét között valamelyik evangéliumból folyamatosan követjük az Úr Jézus földi pályáját. Karácsonykor Jézus Krisztus az Isten fia emberré lett, azért, hogy nagy pénteken a keresztre menjen és megváltson minket, és aztán húsvét a diadalmas föltámadás ünnepe, és jó ezekben a hónapokban tulajdonképpen az ő földi tanítói pályáját követni. Nos, hát mivel úgy megy ott, így úgy kaptam indítatást, hogy ne térjek el ettől. Ilyen készültem ilyen más igével is, de aztán csak azon nyugodott meg a szívem, hogy itt is ezt fogom felolvasni, és legalább annak egy részét úgysem voltatok ott, úgyhogy, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy Isten igének ereje van, hatalma van, és ugyanaz az ige újra és újra erőt ad, újra és újra betölti a szívünket. Kimeríthetetlen az Isten igéje, mert ugyanarról tízszer is prédikálunk, akkor újra meg újra találunk új üzeneteket. Ebből, ennek egy részéből szeretnék felétek szólni, bátorításul. Most felolvasom ezt a szakaszt, amiből majd egy verset fogok kiemelni. Ez a János evangélium a 16. része, és a 23. vers második felétől a rész végéig a 33. versig fogom olvasni. Ezt most hallgassuk fönnállva Isten igéje iránti tiszteletből. János evangélium a 16. rész 23. vers második felétől a 33. versig a rész végéig. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt, most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok én. legyőztem a világot. Eddig a megjelölt szakasz foglaljon helyet a gyülekezet. Most a 23. verset szeretném megismételni az Úr Jézus szavait. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Ezek a részek a János evangéliumban, már a 14-től a 15-16. Részben, és az Úr Jézus búcsú szavai a tanítványokhoz, amikor készít őket arra, hogy ő el fog menni, hogy nem fogják őt látni, nem fognak vele naponta találkozni, nem kérdezhetik meg őt, nem beszélhetnek meg vele mindent. Visszamegyek az én atyámhoz, mondja nekik, de azzal is erősíti és vigasztalja őket, hogy elküldöm a pártfogót, a vigasztalót, a szent lelket, ki majd eszetekbe juttat mindent, és megtanít benneteket minden igazságra. És ekkor mondja azt, hogy ti eddig nem kértetek semmit az én nevemben, de most majd az én nevemben kérhettek az atyától, az én nevemben imádkozhattok. Nem arról van szó, hogy a tanítványok nem imádkoztak korábban az örökkévalóhoz, vagy hogy nem tudták, hogy mi az imádság, hiszen nagyon sok imádságot találunk az Ószövetségben, és különösképpen sok kérő imádságot, úgyhogy ők ennek az ismeretében voltak, de az Úr Jézussal való mindennapi találkozásuk, az, hogy az ő tanítványaiként követték őt, úgy gondolták, hogy ezt úgy majd mindig tőle megkérdezhetik, vele megbeszélhetik ezeket a dolgokat. Most azonban arra kapnak bátorítást, biztatást, hogy majd az ő nevében imádkozzanak és kérjenek. Úgyhogy most az imádságról fogok szólni néhány gondolatban. Ugye az a latin mondás, hogy repetitio est mater studiorum, az ismétlés a tudás anyja, és ez Péter apostol úgy írja a második level első részében, hogy emlékeztetéssel ébrezgetlek titeket, mert mindezt tudjátok. Ez nem olyat fogok mondani, amit nem tudtok, vagy legalábbis akik úgy gondolom itt legtöbben itt vannak. De mégis szükség van arra, hogy ugyanazokról újra és újra beszéljünk, hogy fölelevenedjen bennünk, hogy valóban ne csak tudás és ismeret, hanem élet legyen. Úgyhogy ismeritek ezeket, és mégis bátorítalak és ébrezgetlek benneteket, hogy ezeknek az igazságoknak az ismeretében járjatok, éljetek ezzel a csodálatos lehetőséggel, ami az imádság. Azt szoktuk mondani, hogy a lélek lélegzetvétele. Az, hogy a legfontosabb kapcsolat az Istennel való kapcsolat, hogy ő szól hozzánk, és mi beszélgethetünk vele az imádságban. Az, hogy az imádság lényeg, hogy összekapcsolja az eget a földdel, hogy tulajdonképpen az derül, hogy milyen módon gondolkozunk mi együtt Istennel. Hogy kezdjük látni úgy a dolgokat, ahogy Isten látja azokat. Hogy mennyiben adunk teret az életünkben ő neki. Mindezek az imádságban lesznek nyilvánvalóvá. És amikor ezt elmondja az Úr Jézus a tanítványoknak, és bátorítja őket erre, akkor egészen különösen azt hangzik el, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. De mi elkezdünk itt gondolkozni, hogy ismerjük az igét, olyanokat is ismerünk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hogy bizonyos igeverseket érdemes a teljes írás fényébe helyezni. Vajon itt az azt jelenti, hogy bármit? És hát akkor mit gondoljunk azzal kapcsolatban, hogy Isten gonosza nem kísérthető, és nem is kísért? Vagy mit mondjunk, vagy mit gondoljunk azzal kapcsolatban, amit az Úr Jézus mond a tanítványainak, amikor azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédűek, amikor imádkoztok, mint a pogányok. És ezzel nem azt akarja mondani, hogy hosszú vagy rövid legyen az imádságunk, hanem hogy ne az a gondolkodásmód jellemezzen minket. Pogányok ugyanis úgy gondolkoztak, hogy az isteneik, akikben ők hittek, meggyőzendők arról, hogy teljesítsék az ő kéréseiket, vágyaikat és terveiket. Addig kell beszélni, míg végül az Isten meghallja, végre fölébred, vagy valami módon tudomást szerez róla, és meg fogja tenni. Emberi elgondolások, vágyak, tervek, amiket végrehajtatunk az Istenekkel, azt mondja az Úr Jézus, ez a pogány gondolkodás. Ugye nagyon olyan különös példát mondjak, ugye Aladdin fogja a csodalámpát, megdörzsöli, előjön a dzsinn, és amit Aladdin nem tud megtenni, mert neki nincs rá hatalma, a dzsinn majd teljesíti. De azt mondja az Úr Jézus, hogy ti ne legyetek olyanok, mert egészen másról szól a Biblia. Egészen más a Biblia Istene. Őt nem kell fölébreszteni, meg mozgásba hozni, mert minden pillanatban lát, tud rólatok, szívetek legrejtettebb gondolatait is ismeri, egész életeteket, és ő már úton van felétek, amikor ti még nem is tudtok róla. Ő előbb szeretett, mint ti bármiben is reagáltatok volna az ő szeretetére, és ő mondja azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, mindenben övé a kezdeményezés, és az a legjobb nekünk, hogyha azt a tervet és akaratot ismerjük meg, ami az övé. Mert nincs annál szentebb, nincs annál jobb, nincs annál tökéletesebb. Miért próbálnánk mi úgy, mint a pogányok, hogy mi kigondolunk valamit, és végre akarjuk hajtatni, amikor sokkal tökéletesebb az az isteni terv, amit ő készített az életünkre, a családunk vagy a gyülekezetünk életére, mert neki csodálatos terve van mindannyiunknak az életével, és erre mutat rá az Úr Jézus. De akkor viszont, akkor hogy van ez az akármit, meg bármit? János apostol a levelében is foglalkozik ezzel. Az első levele, 5. rész, 14. versében ezt olvassuk. Az iránta való bizalmunk, hát hiszünk és bízunk benne, pedig azt jelenti, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Itt azért már úgy kezd a dolog szépen helyreigazodni. Az eredeti szövegben nincsen vessző, a magyar szövegben van. De mivel ott nincs, attól függ, hogy hova tesszük a vesszőt, bizonyos fokig az értelmezés is alakulhat, de akár így, akár úgy közelítjük meg, van üzenete. Ha valamit kérünk tőle vessző, az ő akarata szerint hallgat meg minket. Ez azt jelenti, hogy tényleg bármit elmondhatunk neki. Kijöntetjük a szívünkre, úgy is ismeri. Ez félelmetes is egyrészt, nem? Minden tud. De a másrészt milyen csodálatos ez? Hát nem kell alakoskodni, nem kell taktikázni, nem kell ötször elgondolni, hogy ha így mondom, nem inkább így kéne, mint mikor megyünk egy hivatalba, vagy nem tudom én hova, valami fontos tárgyalásra. Talán jobb, ha így kezdem, de jobb, ha ezzel vezetem be, és figyelek, amikor ő majd reagál. Nem. Hát ő úgyis tud mindent, és ő a szeretet, és minden irántunk való megnyilvánulás a szeretetből fakad. Hát milyen csodálatos. Bármit, akármit elmondhatunk, kijönthetjük a szívünket, kérhetjük, és ő azt mondja, meghallja, sőt meg is hallgat az ő akarata szerint. Mit mond az Úr Jézus, amikor ott tusakodik a Gecsemané kertjébe, hogy ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. És annyiszor elmondták a miénk, olyan sokszor hallottam gyermekkoromban, és hogy imádkoztak az idős testvérek, amiben legtöbbször ez a két mondat a végén ott volt, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te, legyen meg a te akaratod, és az Úr Jézus nevében kérlek. Mert hát az a legjobb. Igen, most én elmondok mindent, én kiöntöm a szívemet, én elmondom mindazt, amit gondolok, amit kérek, amit szeretnék, de az a legjobb, ha a te akaratod szerint. Mert itt azt mondja, hogy úgy hallgat meg, úgy is, az ő akarata szerint. Ha azonban a vesszőt oda tesszük, hogy az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, vessző, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket, akkor ez mindjárt azt jelenti, hogy hát nem is kérünk másképpen, mint az ő akarata szerint. Annyira összhangba kerülünk már vele a Szentlélek által, hogy a Szentlélek indítására, vezetésére, mert nem is akarunk más, mert nem is kérünk mást, ami az ő akarata szerint való. Milyen csodálatos ez, mert ebben az értelmezésben tulajdonképpen erről van szó, hogy már úgy ráhangolódtunk, hogy azt, amit ő indít, amire ő mozdítja a szívünket, azt kérjük, hiszen ő neki olyan terve van velünk, legfőképpen, hogy örök élettel ajándékozzon meg, hogy gyermekei legyünk, és aztán, hogy szolgáljuk őt, de ott helyünk van, hogy hol van a mi szolgálati helyünk. És ezt ő indít bennünket, hát nekünk azért adok lelki ajándékokat, hogy azokkal szolgáljunk, sáfárkodjunk, hogy miért is imádkozzunk, mit kérjünk, hogyan keressük az ő orcáját. És ha már itt tartunk, akkor azt is mondhatom, hogy hogy tulajdonképpen, amit ő kijelentett az igében, hogy az ő akarata, azt bizton lehet kérni. Kérő imádság az egy alapvető imádság, ugye? De ami ott van, az arra indít bennünket, hogy úgy lehet imádkozni. Azért lehet imádkozni. Ha vegyünk példákat. Hát nem azt mondja, hogy dicsőségemet másnak nem adom sem, dicséretemet a bálványoknak. Nem azt találjuk, hogy őt illeti egyedül a dicsőség. Nem arra szólít föl az ige hány és hány, hogy dicsérjük és magasztaljuk őt. Hát ha ilyen dicsőítő, magasztaló imádságot mondunk, az megegyezik az ő akaratával? Igen. Ő, aki örökkévaló, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlevő, mindig jelenlevő, szent és igaz Isten, aki maga a szeretet, méltó a dicséretre, az imádatra. Fölé is emel bennünket minden nyomorúságnak, küzdelemnek, próbának, kísértésnek, hogy tudjuk, hogy ilyen Istenünk van, hogy ő az örökkévaló, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy örök, igaz Isten. Ahogy énekeltünk, ahogy dicsőítettünk most, ahogy egy-egy énekvers sora átjárta a szívünket. Egy énekvers sora, eszembe jutatok egy történetet, amit el fogok mondani épp az imádsággal kapcsolatban, mert üzenete van, mert magasztaljuk őt, aki mindenek fölött való és minden körülmények között meg tud tartani bennünket. És nincs az az igében, hogy mindenért hálát adjatok? Mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra? Akkor a hálaadás az az ő akarata szerint való? Hát igen. Hát föl tudjuk sorolni, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak, amiket ő tett az életünkbe, amiket ő adott, amivel ő megáldott. Hát ha most elkezdenénk, és nem jutnánk a végére. Erre indít. És miért mindenért? Azért, mert akik Istent szeretik, minden javukra szolgál, Róma 8.28, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Igen, akkor igenis, mindenért. Hálaadással tartozunk, és hogy már megállapítottuk, az igaz lelkiség éppen azt jelenti, hogy megelégedettség és hála. Megelégedettség és hálás szív jellemez az életünket. Ez az ő akarata szerint való imádság. És akkor vajon arra nem indít bennünket, hogy bűnvallást tegyünk? Vajon nincs a Bibliában, hogy valljátok meg bűneiteket? Vajon nincs ott, hogy tegyük le a terheikünket, még a megkörnyékező bűnt is? Vajon nem olvasunk erről? És hogyha megvalljuk bűnünket, hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól. Mert nem csak arról van szó, hogy amikor megtérünk, akkor fejezzük ki azt, hogy mi elveszett, nyomorult bűnösök vagyunk, és az ő kegyelmét kérjük, amire fölhatalmaz bennünket szintén, az ő akarata szerint, hanem a hívő életünkben is szembe kell ezzel nézni. Mert ha idézem megint ugye a reformációt megindító Luther Márton 95 tételéből az elsőt, amikor Urunk és megváltunk azt mondja, hogy térjetek meg, akkor azt akarja, hogy a hívők élete is egy folyamatos bűnvallás legyen. És ugyan ő mondja, hogy folyvást újra kezdem az új ember életét. Richard Baxter nagy puritán prédikátor volt. Nagyon nagy hatással kortársaira, hatalmas erővel hirdette az igét. De azért, mert tudták róla, hogy emögött egy odaszánt, intenzív, átélt ima élet van. És ő minden nap imádkozta, ezt a följegyzéséből tudjuk, és idézem. Jézus Krisztus egyetlen áldozatáért és közben járó kegyelméért, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz, Istenem, és bocsásd meg szándékos és öntudatlan bűneimet. Ezt minden nap elmondta. Egy példakép, egy vezető, egy nagy hatású igehirdető, mert tudta, hogy szüksége van arra, hogy bocsánatot nyerjen. Hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől, de ott olyan ige idő van, hogy folyamatosan megtisztít. Hogy éppen ez ne legyen akadály az imádságnak, hogy a bűn odaálljon, befelhősítse ezt a kapcsolatot, meggyengítse, mert a dédelgetett meg nem valott, és tőle megszabadulni nem akaró hívőnek, ez az életében nagyon komoly gát lett. Minden nap imádkozta ezt. Akár tudatosan, akár öntudatlanul is követtem volna el, bocsásd meg, én alázattal jövök, hogy a bűnbocsánat erejével mehessek tovább. És vajon nem jogosít föl, mert hát ugye a kérésre nem kell buzdítani általában, az ige arra, hogy igen, valóban vigyük oda a kéréseinket, és hogy most mondtuk, hogy az ő akarata szerint meghallgat. És amit ő kijelentett az igében, az biztos az ő akarata szerint van. Azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mondja az Úr Jézus. Pál azt írja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmában háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Háladással tárjátok fel kéréseiteket. És Zsoltárok 68:20, napról napra gondot visel rólunk, ami szabadításunk Istene. Hát annyi fajta élethelyzet van, amiben az ő segítségét, az ő gondviselését kérhetjük a mindennapokban. Fölhatalmaz erre, bátorít erre. Az ő igéje, kijelentő, az ő akarata szerint való, hogy így imádkozzunk. De ott van az, amikor valaki megtér. Hát az a legcsodálatosabb, amikor valaki ki tudja mondani, hogy könyörülj rajtam, bocsáss meg, töröld el a vétkeimet, fogadj gyermekedül, mert elveszett, nyomorult, bűnös vagyok. De köszönöm, hogy a te kegyelmed által örök életet nyerhetek. És ott van, úgy gondolom, hogy még a halál árnyék a völgyében is. Ezt elmondtam délelőtt is, és mostanában jutott eszembe, vagy éppen erre az igére való készüléskor, hogy amikor még egyetemistaként hazajártam a szülőfalunk gyülekezetébe szolgálni, és éppen egy olyan időszak volt, amikor nem volt lelkipásztor, és egy nyugdíjas lelkipásztor jött többször segíteni, szolgálni. Meglátogattunk egy idős, súlyos beteg testvérnőt, ő vele, illetve a nagymamám és a nagymamám húga. A testvérnő már le volt bénulva, tehát beszélni sem tudott. És akkor igét olvasott ez a nyugdíjas lelkipásztor, és ez a néni nagyon szeretett énekelni, és hogy mit énekeljünk. És akkor mondta a lelkipásztor, hogy ezt, rázta a fejét. Talán ezt? Nem. Akkor próbálta mondani, és figyelte, hogy valahogy talán le tudja olvasni az ajkáról, hogy mi az, amit ő szeretne, hogy elhangozzon. És talán a lélek is attól, hogy megértse, ne kutassad szenvedésem, ó, ne kérdezd, mi bajom, így kezdődik ez az ének. Jézusomhoz vágyik szívem. Ez volt az ő imádsága. És ez nem a meghalásért való imádság, nem a halál kívánása. Jézusomhoz vágyik szívem. Hanem ahogy Pál apostol mondja, hogy nékem az élet, Krisztus a meghalás nyereség. Vágyódom elköltözni, mert Krisztussal lenni mindennél jobb. És ennek, ez olyan régének, hogy még nekem is régének. Szóval kikerestem, mert már ugye nem emlékeztem erre, amit most idéztem az első versből. De a második vers, aki így kezdődik, ó, mikor jön az a boldog, üdvöt nyújtó drága nap, amikor majd szemmel látom szabadító uramat. Hát ez volt az ő vágy és imádsága. És ez összhangban van azzal a kijelentéssel, az akarattal, ami ott van az igében. Hiszen nincs itt maradandó városunk, az eljövendőt keressük. De van az a helyzet, amikor éppen azért imádkozik valaki, hogy még ezen a földön maradhasson. Egy édesanyja, amikor súlyosan megbetegedett, azért könyörgött, hogy Isten csak addig erősítsen meg, hogy föl tudja nevelni kisgyermekeit. Meghallgattatott, nem csak fölnevelt őket, hanem meglátta az unokáit és dédunokáit is. Tudjuk a fölszólítást, lehet imádkozni gyógyulásért is, hiszen én vagyok a te gyógyítód, ezt mondja az Úr. És hát tulajdonképpen, különösképpen is, mint mondtam, imádkozhat valaki a megtéréséért, azért, hogy kegyelmet kapjon. De itt oda jutunk, hogy a kérésnek a közbenjárás is egy formája, amikor mi kérünk, és közbenjárunk valakiért. Hány és hány alkalom van ebben a gyülekezetben, majd gyülekezeteinkben, amikor betegekért imádkoztunk, mert igenis az ige fölhatalmaz erre. És csodákat éltünk meg. Tudunk olyan eseteket, hogy az orvosok már lemondtak róla, és mégis Isten meggyógyította. Mert még volt itt feladata és küldetése. De amikor ez lejár, miért maradna itt valaki, amikor megfutotta itt pályáját, és oda mehet, ahol lenni mindennél jobb? És ha belegondolunk abba, hogy milyen óriási dolog, amikor átéltük azt, hogy imádkoztunk megkötözöttekért, és lehullottak a bilincsek, a kötelékek, mert Isten azt mondja, hogy ő fogja letörni ezeket a bilincseket, kötelékeket, vagy zárakat. Ez ő akarata, Ezért lehet könyörögni, imádkozni, lehet kézzeltétellel betegekért, megkötözöttekért, és Isten cselekszik. Mert azt mondja, hogy az ő akarata szerint való ezeknek a kéréseknek az ő elé tárása. Gondoljunk arra, amit Zwingli a nagy reformátor mondott, hogy bármely óra, bármely percében kopogtatás nélkül léphetünk a kegyelem királyi trónjához. Nem kell kérni időpontot, hogy majd hetek vagy hónapok múlva ránk kerül a sor, vagy megpróbáljuk mozgósítani az összeköttetéseinket, hogy hát akkor hamarabb. Bármely óra, bármely percében kopogtatás nélkül léphetünk a kegyelem királyi trónjához. És ami eszembe jutott közbenjárás, egyrészt, amit már mondtam, hogy az édesanyám 57 évig imádkozott az öcséért, míg aztán megtért. Igen, legtöbben fiatalon térnek meg, de amíg valaki itt van ezen a földön, ott a lehetőség. Különösen az imádságok nyomán újabb és újabb lehetőségeket kapott, és egyszer csak megtért. Szóval, ami eszembe jutott az énekről, az ébredésért való imádkozás. 2-80 év fölötti nő, nőtestvér, Peggy és Christine Smith, az egyik vak volt, a másik pedig súlyos ízületi bántalmakkal küzdött. Lehet, hogy mondtam már, de akkor jó megismételni. Úgyhogy nem jártak már, nem tudtak a gyülekezetbe sem menni, bár szerettek volna. Ellenben imádkoztak folyamatosan, és vágyakoztak arra, mert Isten ültette a szívükbe, hogy legyen ébredés az ő gyülekezetükben, az ő vidékükön. És azt az igét kapták az Úrtól, Ézsaiás 44:3, hogy vizet árasztok a szomjas földre, patakot a szárazra. És ezért imádkoztak éveken keresztül. De ezt csak megkapták a kijelentést, hogy Duncan Campbell evangélista fog jönni. Ez a Hebridákon történt, és egy nagy ébredés indult el. Fog jönni, és akkor kezdődik el az ébredés, mert az Istennél elő volt készítve imádságukra való válasz, amiben ő indított őket, hogy az ő akarata szerint való ez. Az evangélista is meglepődött, mert ugye sok helyen sokszor prédikált, és különösebben semmi hatása nem volt, hogy közömbös hívők kezdtek el zokogni, letérdelni, megvallani bűneiket és megújulni. Hogy a halászok alig várták, hogy kiköthessenek, és a következő esti alkalmon részt vegyenek. A bányászok alig várták, hogy vége legyen a műszaknak, hogy kijöhessenek a föld alól, hogy menjenek az istentiszteletre. Amikor véget ért az igehirdetés, az istentisztelet évfélekig ott beszélgettek, mégis imádkoztak együtt. Amikor találkoztak bárkivel napközben, az volt az első kérdés, találkoztál már ma az Úrral? Mert Isten akarata szerint való. Volt az, hogy ők az ébredésért imádkoztak, és két úgy néz ki, hogy már ők úgy se tudnak tenni semmit. 80 év fölötti nőtestvér imádsága nyomán ez elindult, és kiterjedt az egész vidékre. Mert ilyen csodálatos lehetőség az imádság. Úgyhogy ezt szerettem volna szívetekre helyezni, amit ismertek és tudtok. De mégis, milyen jó ezt átérezni, átélni, gyakorolni, egyéni csendességben, kis csoportban, vagy a nagy gyülekezetben, és tudni azt, amit az Úr Jézus mond, hogy igen, az én nevemben kérjetek, kérhettek az én nevemben, és adatik nektek. Igen, azt is tudva, hogy az a legjobb, ha az ő akarata szerint kérünk, az ő akarata szerint, mert az a legjobb nekünk is, és mindazoknak, akikért imádkozunk. Áldjon meg Isten az ő igéjét, áldjon meg titeket. Köszönöm még egyszer, hogy imádkoztatok értem, meg is hallgattatott, hiszen el tudtam mondani a prédikációt, ennek üzenetét a szívetekre helyezni, ez is bátorítson benneteket arra, érdemes imádkozni, jó imádkozni. Azt mondja Pál apostol, egészen odáig menően szüntelen imádkozzatok. Mit jelent ez? Vannak persze kitüntetett alkalmak, egy csendesség, vagy éppen egy ima csoport, egy ima óra, és folytathatnám a sort. De az, hogy szüntelen, abban a pillanatban, amikor ezt szükségét érzem, amikor indítatást érzek, már is odafordulhatok az én Uram. Utazok a buszon, és imádkozhatok. Kapcsolatban lehetek vele, Vihetem a kérésemet, a másokért való imádságot, a sóhajamat, a kiáltásomat, a hálámat, a dicsőítésemet. Bármely óra, bármely percében, bárhol, szüntelen imádkozzatok. Ez milyen csodálatos dolog ez. Ez az állandó kapcsolat ővele, ami nélkül nincs hívő élet. Ez a legfontosabb kapcsolat. Minden más ebből jön. Ha vele rendben vagyunk, akkor magunkkal és másokkal is rendben leszünk. Örülök, hogy itt lehettem, hogy látlak benneteket, látom most is a derűs, örömteli arcotokat, áldjon meg az Isten benneteket. Amen.